Kedves hallgatóink, magazinunk folytatásában arról hallhatnak, hogy több mint egy éve nyújt a vakok és látássérültek számára állapotukat elfogadó és a mindennapjaikat segítő szolgáltatásokat az Észak-Magyarországi Látássérült Rehabilitációs Központ Miskolcon, a Park utcai épületben. A látás elvesztése vagy súlyos romlása mindenki számára nagyon nehéz helyzetet teremt. A történteket nagyon nehéz feldolgozni nem csak annak, aki megsérül, de a családjának is. Sokan elveszítik a munkájukat, a megélhetésüket, de még a mindennapok önállóságát is. Aki szeretné visszaszerezni az élete irányítását, annak újra kell tanulni a legegyszerűbb dolgok elvégzését is. Azután az önálló közlekedést, az információszerzés új módjait és gyakran új szakmát is. Ebben segítenek a látássérülteknek a rehabilitációs központban. Balog Ádám látássérült pszichológussal beszélgetünk. Arra szeretném Önt kérni, hogy mutassuk be az Észak-Magyarországi Látássérült Rehabilitációs Központot.
Maga a központ a jelenlegi formájában a tavalyi év során indult el így ennyi szakemberrel, ezzel a működési formával egy tavalyi pályázat során. Itt jelenleg 4 szakember dolgozik, 2 rehabilitációs tanár, 1 szociális munkás és pszichológus, aki én vagyok, és itt mi jelenleg látássérültekkel, látássérült személyekkel foglalkozunk, az ő életvitelüket, önálló életüket segítjük, ezt többféle formában, akár bármilyen hivatalos ügyintézés, szociális ügyintézés, mindennapos tevékenység, oktatás, közlekedés, oktatás, és hát ugye a mentális, lelki felkészülés és elfogadás folyamatát is, ugye megsegítjük itt a látássérülés folyamatába.
Beszéljünk egy kicsit erről a látásrehabilitációról, majd beszélünk arról is, hogy Ön, mint pszichológus, hogyan segíti őket, de például a mindennapi életükben, az ügyek intézésénél hogyan segít a látássérülteknek ez a központ?
Rengetegféle témában és szempontból is tudunk segíteni. Elsősorban ugye, amikor valaki elveszti a látását, azért egy hatalmas nagy trauma, egy krízis az életében. Lényegében a teljes életvitelét attól függ, mondjuk, hogy mennyire vesztette el a látását, de hogy át kell alakítania, meg kell változtatnia. Ez ugye alkalmazkodni kell. Mi itt elsősorban ott tudjuk kezdeni a dolgot, hogy a saját otthoni környezetében, a saját lakóhely környezetében tudjon alkalmazkodni ehhez. Úgymond akadálymentesítjük egy kicsit a házát, a közlekedésben meg tudjuk tanítani, hogy hogy tud eltájékozódni akár a saját otthonán belül a saját lakókörnyezetében, megtanítani neki az olyan mindennapos tevékenységeket látássérültként, mint hogy főzés, vásárlás, stb. És akkor innen jönne még tovább a szociális munkásunknak a munkája, hogy a támogatásokat, különböző juttatásokat segít elintézni, esetleg ha szükséges, mert a látássérülés miatt indokolt, akkor új munkát keresni az adott személynek, és igazából így ezt egyben ezt a komplex folyamatot tudjuk végig kísérni az ő életében, plusz hát nyilván egyéb más igények, hogyha esetleg van, ez lehet akár egy segéd eszközök beszerzése, azoknak a használatának megtanítása.
Az előzőekben Ön azt mondta, hogy az otthonukban is segítenek a teendőik ellátásában, tehát tulajdonképpen másképp kell egy látássérült embernek az otthoni teendőit ellátni. Ez az otthonukban történik? Gondolok arra, hogy a szociális munkás ellátogat a látássérült otthonába, és otthonában próbál neki segíteni?
A szolgáltatásaink között 2 típus van, az ambuláns ellátás és az otthon tanítás. Az ambuláns ellátás során bejön ide a központban az adott kliens, és itt segítünk, vagy itt tanítjuk. Itt a központon belül van tankonyha, van olyan lehetőség, hogy közlekedni tudnak, rengeteg segédeszközzel rendelkezésre, de az otthon tanítás formájában igen, tehát ott főként a rehabilitációs tanár kimegy az otthonába az adott személynek, és ott a lakó környezetében segít neki. A szociális munkás és én, mint pszichológus, ritkábban megyünk így otthon tanításra. Ez indokolt esetben megoldható, csak akkor ilyenkor nyilván a keretek másabbak.
Akkor itt foglalkozások is vannak számukra? Most a pszichológiát azt majd külön tárgyaljuk még.
A foglalkozások igen, tehát amikor beérkeznek hozzánk, akkor itt történik egy szerződéskötés, és akkor kiválasztatja a kliens, hogy milyen modulokban szeretne ő tanulni, úgymond nálunk. És akkor ezek a foglalkozások, ezek heti, akár napi rendszerességgel működhetnek, amennyire van igénye az adott személynek. Bejön ide, és akkor a rehabilitációs tanárral tanul közlekedni, akár itt, akár a városban, vagy más helyszínek, ahol ő igényli, itt bent a tankonyhán akár tanulhat főzni, egyéb dolgokat ellátni, segédeszközöket használni, vagy a szociális munkásnál igen, leül, és akkor akár egy álláskeresésben segítünk, önéletrajzírásban, vagy a papírozásban, hivatalos ügyintézés.
Segédeszközöket is említett. Említene néhány segédeszközt?
Hát a legalapabb segédeszköz, amit ugye meg kell tanulni használni, ez a fehérbot, amivel közlekedni tudnak a látássérültek, illetve nálunk van vakvezetőkutya tanulás, tehát vakvezetőkutyával való közlekedéshez tanulási lehetőség, de olyan alapvető segédeszközök, mint például beszélő telefonok, beszélő számítógép, beszélő óra, vagy Braille eszközök, Braille pontokkal ellátott segédeszközök, konyhában beszélő mérleg, stb. Ilyenek igazából, és ezeket az eszközöket tudja megtanulni, elsajátítani akár egy külön informatikus segítségével, hogy miként is hogyan tudja használni.
És az említett eszközök hozzájutásához is segítik őket?
Van lehetőség kölcsönzésre. Főként nálunk fehérbot és nagyítók kölcsönzésére van lehetőség, hogyha valaki nálunk kliens. Ezeket nyilván haza tudja vinni, ki tudja próbálni a saját környezetében, de hogyha mondjuk teljes körűen saját célra használni szeretné, tehát a saját tulajdonába kerüljön, akkor van lehetőség rá, és mi tudunk abban segíteni, hogy esetleg valamilyen pályázatot, vagy megfelelő segédeszközboltot keressünk számára, ahol meg tudja ezeket vásárolni kivitelezhető áron.
Támogatások elérésében tudnak-e önök segíteni nekik?
Hát az alaptámogatásokat tudjuk, ugye, amelyek vannak most jelenleg, ugye a vakságig, családi ellátások, fogyatékossági támogatások, ezeket ugye mindet el kell intézni, amikor valaki látássérülté válik. Ezek elég sok papírmunkával járnak, ebben tud a szociális munkásunk segíteni, hogy ezeket mind összeszedni, kitölteni, és a megfelelő helyre elküldeni.
És akkor beszéljünk az ön munkájáról, mint pszichológus, hogyan tud hozzájárulni a látássérültek? Hát, hogy is mondjam, lelki gyógyításához, mert azt gondolom, hogyha valaki látássérült lesz, tehát a lelkét kell, hogy is mondjam, ápolni.
Igen, ez valóban így van, tehát amikor valaki áttéri ezt az élethelyzetet, hogy romlik a szeme a látásra, akár hirtelen, akár nagyfokú változás történik, akkor valóban itt azért az adott személy nagy könnyen olyan krízis állapotba kerül, amiből sokszor önerővel nehezen tudnak kilépni. Azért egy ilyen helyzetben nem csak magát az életvitelt kell átalakítani, hanem lényegében egy picit az identitása megváltozik az adott személynek, hiszen át kell alakítania úgy a saját énképét és a saját eddigi életképét úgy, hogy már a látására nem tud hagyatkozni sok esetben. Na most ezt a traumát, ezt feldolgozni tudok segíteni, és ebben a folyamatban, ebben a vesztesség elfogadásának a folyamatában tudom őt kísérni, segíteni, esetleg az elakadásokban közbelépni, és úgy előre haladni, hogy minél inkább teljes életet tudjon élni, akár lelkileg.
Hogyan tud segíteni? Meséljen nekem a terápiájáról.
Igazából ez nagyon egyénfüggő, tehát nyilván az függ attól, hogy ki milyen problémával érkezik hozzám.
Vegyünk egy példát. Mondjuk valaki 20-valahány évesen egy baleset folytán elvesztette a látását. Hogyan kezdődik egy ilyen pszichológiai terápia?
Mivel, hogy egy balesetről van szó, itt elsősorban fontos először a támogató légkör. Tehát ez ugyanolyan, mint hogyha bármilyen hirtelen veszteség éri az embert. A gyász esetén sem azzal kezdjük, hogy rögtön el kell fogadnia az adott helyzetet, hanem egy picit megpróbáljuk stabilizálni ebben az állapotában, picit a saját magába, a környezetébe vetett bizalmat visszaépíteni, és egy picit stabilabb lelkiállapotba felépíteni az adott életőt. Ez nagyon erős támogató, bizalmi légkör szükséges, és amikor ez kialakul, és ezt elértük, akkor lehet szépen haladni abban, hogy magát ezt a veszteséget el tudja fogadni, és ez lényegében hát magát a gyász folyamatot úgymond végig kell vele vezetni, magát ezt az egész veszteséget. Itt nagyon fontos az, hogy afelé építsük a dolgot, hogy nem vesztette el az életét ezzel, hogy elvesztette a látását. Tehát attól függetlenül ugyanúgy tud teljes életet élni, ugyanúgy az álmai céljait el tudja érni, és ez hatalmas erő, gondolom, hogyha e felé tudjuk irányítani az adott szemét, hogy ebben a pozitív szemléletben tudjon épülni újra ebben az új helyzetben.
Hosszú folyamat ez? Hosszú ez relatíve hosszú. Nem tudom, 1-2 hónapos relatív. Folyamat ez? Vagy meddig tart ez a folyamat, amíg eljut odáig egy látássérülten, hogy elfogadja a helyzetet?
Azért gondolkoztam ezen a válaszon, mert hogy ez változó. Tehát valaki nagyon könnyedén el tudja ezt fogadni, és fel tud rá készülni. Olyan esetleg lelki állapotban érte ez az adott helyzet, ez az adott esemény, amikor már neki egy picit könnyebb volt ezt, vagy abban az adott helyzetében könnyebb volt ezt elfogadni, esetleg készült rá, mert sejtette, ha mondjuk egy szembetegségről volt szó. Ebben az esetben igen, 1-2-3 hónap alatt annyira tud stabilá válni, hogy tudja az életét vinni. Nyilván ebben az esetben is azért a későbbiek során felkeresnek engem, mert szembesülhetnek olyan élethelyzettel, ami akkor az adott pillanatban nem volt lényeges, de később viszont köthető a látássérüléséhez. Teszem azt akár egy párkeresési probléma, ahol ugye elakad újra, és ez addig nem volt probléma, de később viszont igen. Ha valaki tényleg akár egy ilyen hirtelen balesetben is egy nagyon erős traumaként veszti el, akkor én azt gondolom, a 2-3 hónap az rövid. Itt azért egy fél év, egy évről beszélünk. Legalább maga a stabilizálás, az, hogy egy picit visszaépítsük az adott szemét ebből a traumából, az önmagában egy ilyen 2 hónapos folyamat. És mindeközben azért ő egy nagyon nagy terhelésnek van kitéve, hiszen míg a lelki folyamaton dolgozik, ő a mindennapos cselekedetekben, tevékenységükben is ugyanúgy tanulnia kell, és át kell alakítani az életét, tehát azért ezeknek az embereknek ez egy hatalmas megterhelő időszak az első pár hónapban. Mindent újra kezdeni és újra tanulni lényegében.
Na most ön hogyan gyógyít, hogy így fejezzem ki magam? Hogyan ápolja a látássérültek lelkét? Beszélgetnek? Vagy van valami segédeszköz ehhez?
Hát itt igazából a pszichológiai eszközöket szükséges úgy használni. Én azt gondolom, hogy a látássérültek, nyilván maga a látássérülés folyamata az egy speciálisabb szempont, de egyébként ezek a személyek ugyanolyan emberek, ugyanolyan lelki problémákkal rendelkeznek, tehát azokkal a pszichológiai eszközökkel, folyamatokkal kell ugyanúgy dolgozni.
Említsen ilyen pszichológiai eszközöket?
Nagyrészt én dinamikus módszerrel dolgozom, tehát igen, mi beszélgetünk, itt megpróbálunk mélyebb részekről beszélgetni. Hát az, hogy konkrétat említsek ilyen eszközöket, hát az lényegében ugye mindig attól függ, hogy mit hoz az adott személy. Tehát mit hoz ő be, mennyire akar dolgozni, de módszer tekintve én a dinamikus irányzatot szeretem, mivel látássérültek, nagyon sokféle olyan pszichológiai eszköz nem tud használni az ember, hiszen rajzoltatni, olyan képeket mutatni, olyan projektív teszteket használni nehézség, mivel hogy nem látják, így ezeket ki kell hagyni igazából. Én mellette relaxációs technikákat szoktam használni, illetve van egy úgynevezett katatém imaginatív terápia, ami lényegében egy hipnoterápiás folyamat, de hogy nem hipnózis, és ez például képek, vizuálisan elképzelt képek segítségével tudunk előre haladni a folyamatban, nem is mélyebb dolgokat felszínre hozni. Itt ez azért jó, mert nem én adom a képet, hanem ő képzeli el fejben, és arról beszélgetünk.
És mik a leggyakoribb problémák, amelyekkel önt megkeresik?
A leggyakoribb a látássérültek szempontjából az, hogy elfogadni azt, hogy látássérült vagyok. Ez egy nagyon nehéz feladat, ez egy olyan dolog, ami mindig újra és újra előjön. Sokszor azt hiszi az ember, hogy elfogadta, és nincs ezzel problémája, de aztán egy olyan élethelyzettel szembesül, ahol azért csak előjön, hogy benne ez frusztrációt, feszültséget okoz. Ez a leggyakoribb, tehát önmagában ezt az állapotot elfogadni. Másik kettő azok a kapcsolati problémák, hiszen itt a családi, a párkapcsolati helyzetek, vagy akár a baráti kapcsolatok megváltoznak, és hat a környezetre az, hogy látássérülté vált az adott személy, tehát itt ezeket a kapcsolati helyzeteket helyrehozni, stabilizálni, illetve a másik a munkahelyi frusztrációk. Hogyha valaki ugye elveszti a munkáját emiatt, új munkát kell keresni, vagy esetleg az adott munkahelyén ebből konfliktusok adódnak, hogy ő már elvesztette a látását, és emiatt nem tud úgy teljesíteni, vagy bármilyen akadályokba ütközik. Talán ez a 3 leggyakoribb.
Szoktuk hallani, hogy egy ilyen terápián a fogyatékos emberek mindennapjait könnyítő, legyen az bármilyen más fogyatékkal élő személy, hát momentán a látássérültekről beszélgetünk. Fontos gyakorolni, ismételni, időnként megkeresni önt. Ez a látássérültekre is vonatkozik?
Igen.
Hogy felfrissítse a lelküket, megnyugtassa a lelküket, mert azt gondolom, hogy a lelki nyugalom a legfontosabb az ilyen személyek esetében.
Én azt gondolom, hogy az általános valóságban is igaz, én nagyon támogatom, és én próbálom, és igyekszem azt közvetíteni az emberek felé, hogy a pszichológia nem feltétlenül egy betegségről szóló dolog, hanem ez bármilyen embernek jól jöhet az élete során, amikor teljesen ki tudja magából ventilálni azokat a feszültségeket, és tud egy külső szemlélő által egy segítséget kapni az adott problémái, konfliktusaihoz. Ez a látássérültekre is fokozottan igaz, tehát ha túl is vagyunk a kezdeti folyamaton magáról a veszteségről, akkor későbbiekben is én azt szoktam tapasztalni, hogy felkeresnek, visszajönnek, már csak azért, hogy esetleg egy adott újabb élethelyzetbe, egy újabb konfliktusba belekerülve azt átbeszéljék, ott egy újabb szemléletet, egy picit külső szemmel ránézni az adott helyzetre. Tehát ezek a úgymond felfrissítések, ezek kifejezetten fontosak, de én azt gondolom, nem csak látássérülteknél, hanem bármilyen embernél ez jól tud jönni.
Ön is látássérült, mennyire sikerült önnek ezt elfogadnia, illetve mi történt önnel, hogyha személyes kérdést is feltehetek önnek?
Persze, nyugodtan. Én 12 éve vagyok vak, de óvodáskorom óta vagyok látássérült. Nekem ez egy retinával kapcsolatos szembetegség, fokozottan elvékonyodott retinával születtem, és így nem bírta a terhelést a szemem. Én így vesztettem el a látásomat, sok-sok műtéttel próbálták helyrehozni, de aztán 12 évvel ezelőtt már nem sikerült, és emiatt nekem a retina az, ami leszakadt, és emiatt nem látok. Hát én azt tudom mondani, és ezt a saját kliensemnek is szoktam mondani, hogy én magam is végigmásztam ezt a folyamatot, tehát nekem is a legelejétől meg kellett tanulni ezt az új élethelyzetet, és el kellett fogadni. Én azt gondolom, hogy mostanra már elég stabilan sikerült. Rengeteg munkámba került nekem is egyébként ez, tehát ez nem úgy működik attól, hogy én pszichológus vagyok, hogy ez így tök könnyen működött. Nem, tehát ugyanúgy magát azt a folyamatot végig kell csinálni, én sem tagadhattam, nem folythattam el. De a jelenlegi állapotban azt gondolom, hogy igen, én most jelenleg boldog és kiegyensúlyozott életet élek.
És kutyussal közlekedik.
Igen. Igen.
Hogyan lehet megtanulni egy vakvezető kutyussal közlekedni?
Nem egyszerű, tehát azt azért hozzátenném, hogy ugye azt mondanánk, hogy fehér bottól könnyebb, hiszen a kutya vezet, viszont abból a szempontból nehéz, hogy itt azért egy másik úgymond személlyel, ugye egy kutyával kell együtt működni és úgy együtt tanulni. Én azt gondolom, hogy megtanulható és nagyon könnyen elsárhítható, hogyha az ember akarja és belefekteti azt a munkát. De ez egy folyamatos kapcsolat. Tehát én 8 éve vagyok együtt a vakvezető kutyámmal, Danával, de ez a mai napig egy folyamatos kapcsolat, és ezt nem lehet elhanyagolni. Tehát itt azt a felelősséget, azt az elkötelezettséget vállalja az ember, amikor beadja az igénylést egy ilyen kutyáját, ami egy életre szól.
Miért választotta a pszichológiát annak idején, amikor pályaválasztás előtt állt?
Hát a legőszintébb személyes válasz az, hogy még én régen, amikor általános iskolás voltam, akkor mindenáron orvos szerettem volna lenni, egy olyan szakmát szerettem volna, amivel segíthetek az embereknek. Na most, mivel hogy a látássérülésem akkoriban is már olyan fokú volt, hogy ez teljesen kivitelezhetetlen volt, hogy orvos legyek, így azért választottam a pszichológiát, mert hogy mégiscsak egy olyan közeli szakmát szerettem volna, hogy tudok segíteni az embereknek. A pszichológia pedig lényegében egy lelki segítségnyújtás, és itt úgy gondoltam, hogy nem lesz akadályozó tényező, hogyha esetleg a későbbiekben megvakulok.
És a tanulmányai végeztével kezdődően látássérültek pszichológusa?
Nem. Én nem itt kezdtem. Én a diplomaosztó után gyermekvédelemben helyezkedtem el, és én a gyermekvédelmi gyermekekkel foglalkoztam, gyermekvédelemben élő gyermekekkel foglalkoztam. Ott 5 évet dolgoztam, és utána kerültem át a látássérültekhez egy itt kapott állásajánlatot követően.
Kedves hallgatóink, az iménti percekben arról hallhattak, hogy több mint egy éve nyújt a vakok és látássérültek számára állapotukat elfogadó és a mindennapjaikat segítő szolgáltatásokat az Észak-Magyarországi Látássérült Rehabilitációs Központ Miskolcon a Park utcai épületben. A látás elvesztése vagy súlyos romlása mindenki számára nagyon nehéz helyzetet teremt. A történteket nagyon nehéz feldolgozni nem csak annak, aki megsérül, de a családjának is. Sokan elveszítik a munkájukat, a megélhetésüket, de még a mindennapok önállóságát is. Aki szeretné visszaszerezni az élete irányítását, annak újra kell tanulni a legegyszerűbb dolgok elvégzését is, aztán az önálló közlekedést, az információszerzés új módjait és gyakran új szakmát is. Ebben segítenek a látássérülteknek a rehabilitációs központban. Mindenről Balog Ádám látássérült pszichológussal beszélgettünk.